Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. A Szent Háromság ünnepe utáni hetedik vasárnapon hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Márk írása szerinti Szent Evangélium 8. részében, az első 9 versben a következőképpen. Azokban a napokban ismét igen nagy volt a sokaság. Mivel azonban nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait Jézus, és így szólt hozzájuk: szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük még messziről is jött. Tanítványai így feleltek: miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük: hány kenyeretek van? Mire azok ezt mondták: 7. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Azok pedig a sokaság elé tették azt. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak. Azután maradék darabokat is szedtek össze 7 kosárral, pedig mintegy 4000 voltak. Ezek után elbocsátotta őket. Amen. Kedves testvérek, kedves igehallgató gyülekezet, reggel még, mivel volt időm rá, megnéztem, nem érkezette valamilyen e-mail az éjszaka számomra, vagy reggel, hát érkezett. Még az éjjel küldte el az alsógödi református lelkész testvér, és ezt most csak nekem, nem a Biblia szövetséges levelező listára, direkt nekem, Isten a szívére helyezte, csak ezt az igét küldte el. Pál apostol írja Timóteusnak a 2. levelében: kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét. Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fejj, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Válaszoltam. A közvetlen válasz ennyi volt az ő e-mailjére: ámen. Aztán odaírtam még, hogy egykor a Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplom szószékére ez az ige volt fölírva, csenyelven a kralicei Bibliából, mert hogy a tóth szlovák evangélikusok is azt használták. Hirdesd az igét. Ez a dolga az ige hirdetőnek. nem más. Azt az igét oda tenni az emberek elé, ami az Úr Jézustól adatik nekünk. És úgy szolgálni azok között, akik közé küldött, hogy abban az jusson el valóban mindenkihez, szóban is, cselekedben is, amit az Úr adott, ami az ő kezéből jön, amit ő szaporított meg Isten áldásával. Így kapcsolódik most számomra ez a kapott ösztönző ige ahhoz az ige szakaszhoz, amely a kijelölt alapigénk. Abban a kijelölt alapigében nekem olyan drága, különleges szó az, hogy ismét. Az megrendítő mindig, amikor ezt olvassuk az evangéliumokban. Itt Márknál, de máshol is, János evangéliumában is. Ismét. Amikor ismét szól Jézus, és amikor ismét Istentől elkészített alkalomba, azokban a napokban, amikor az Úr Jézus visszatért Tírus és Szidon vidékéről, a 10 város határain keresztül, tudnilik. A korábbi nagy kenyércsoda és annak az utótörténetei után, amikor visszatért Jézus, azokban a napokban ismét igen nagy volt a sokaság. Ha összevetjük, ugye, a nagy kenyércsodának, az 5000 ember megvendégelésének, mondjam így pontosabban, az első nagy kenyércsodának a történeteit, akkor lesz még jelentősebb ez az ismét, hiszen a nagy kenyércsodát, az 5000 ember megvendégelését, azt mind a 4 evangélista leírja. De különösen sokat ír aztán az utána történt dolgokról János. A föllelkesült embereket hogyan állítja meg, hogyan szembesíti Jézus azzal, hogy mit is kerestek, és hogy fáradozzatok ne azért az eledelért, amely elvész, hanem amely megmarad az örök életre. És aztán kijelenti magát, hogy én vagyok az élet kenyere. Ezt mind János evangélium a 6. részében olvashatjuk. És kiderül, hogy berzenkednek Jézus szavával szemben. Nem értik, félreértik, ellenkeznek. És amikor kimondja, hogy ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nincsen élet ti bennetek. Ez a folytatás már a kapernaumi zsinagógában történik. Akkor sokan elhagyják Jézust. Akkor a tanítványai közül is, a tágabb tanítványi körből sokan azt mondták, hogy kemény beszéd, ez kihallgathatja őt, és nem jártak vele többé. Ezeket az előzményeket tehát János evangéliumából tudjuk meg. Nem jártak vele többé. És akkor a 12-t is megkérdezte Jézus, vajon ti is el akartok-e menni? Akik még ott maradtak. Szó sincs arról, hogy na milyen programmal csalogassuk vissza őket, mint amit manapság próbálnak annyian az egyházban, hanem még akik ott maradtak, azokat is döntés elé állítja. Az ő igéje erejével, vajon ti is el akartok-e menni? És akkor felelt Simon Péter, hogy Uram, kihez mennénk? Örök életnek beszéde, igéje van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az Isten szentje. Hát ez az előzményekhez tartozik. Aztán következik az, ha összerakjuk a mozaik darabokat, mert kiegészítik egymást az evangélisták beszámolói, következik az, amikor az Úr Jézus elmegy Tírus és Szidon vidékére, ott a kánaáni asszonynak a története az ő megszállott lányával, és ahogy az Úr Jézus megkönyörül rajta, aztán Szidónon át a galileai tenger mellé ment, a 10 város határain keresztül Jézus, és akkor megint jönnek az emberek. Ismét alkalom van. Nem biztos, hogy ugyanazok jönnek újra, akik egyszer már Jézus közelében voltak, de ott hagyták. Nem zárhatjuk ki, hogy közülük is vannak, akik most mégis mozdulnak ismét. Aztán olvassuk, hogy nagyon messziről jöttek is vannak. Jézus mondja róluk. És ezek a messziről jöttek, ezek tényleg nem csak terület szempontjából jöhettek messzi vidékről, hiszen a tíz város határai olyan területet jelentettek, ahol vegyes lakosság volt. Zsidók is voltak, hellenizált, ilyen-olyan néptöredékek leszármazottjai. Tehát pogányok is voltak. És közülük is vannak, akik mozdulnak. Ők, akik nem csak térben, hanem lelkileg iszonyú messziről jönnek. A démoni hitetésnek, a pogányságnak a sötétjében. És Jézus látja. És tudja, hogy ezek az emberek azért jöttek, hogy vele legyenek, és őt hallgassák. Az igazi ébredés az mindig ilyen. És amikor ad rá újabb alkalmat az Isten, az mindig ilyen. Az igéért jönnek az emberek, és az igéért maradnak. Elfogyott az ennivaló? Akkor nem rendeznek pótlólag gulyásfőző versenyt, vagy birkapaprikás főző vetélkedőt. Nincs ennivaló, de ott maradnak az igéért. Mert az ige kell. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. És Jézus tudja, Jézus állapítja meg róluk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja vannak velem. Egy félcsendes hét, ha időben nézzük. De micsoda csendes hét. Félcsendes hét volt az. A mi csendes heteinkhez képest is. Pedig azokban is átéltük, hogy mit tesz Isten, hogy mi mindent tud egy csendes héten elvégezni. Egy-egy emberben az Úristen, és többekben, párhuzamosan és egyszerre. Már 3 napja vannak velem. Maradnak hozzám, nálam. Valahogy így lehet betű szerint lefordítani, amit Jézus mond. És nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük még messziről is jött. Igen, itt mondja ki Jézus. Ő tudja, hogy ki honnan van. Közelebbről, messzebbről hosszú utakat tett meg a lelki állapotuk szempontjából. Vannak, akik nagyon messziről, a pogányságból jöttek. És Jézus szánó szeretettel tekint rájuk. Itt is tudja, hogy miért és hogyan vagyunk itt, ki honnan jött. Alkalmazhatom rögtön magunkra, és az ő szánó tekintetét, szánó szeretetének a tekintetét érezhetjük magunkon. És abban lesz olyan csodálatos, hogy igen, ő az Isten országába akar minket bevinni, de gondja van a földi bajainkra, szükségeinkre, ínségeinkre is. Azt is tudja. Tudja, ha éhesek vagyunk. Tudja, ha kenyérre is szükségünk van. Testi táplálékra. Ha más valamit nélkülözünk, mindezt tudja. És már ott is azt tette. Ma pedig így működik az ő ügye ebben a világban, hogy tanítványait belevonja az ő cselekvésébe. A cseklő botló tanítványokat, akikről pedig újra kiderül, ez is benne van abban, hogy ismét mi történt, és megrendítő újra kiderül, hogy noha átéltek már annyi csodát Jézussal, de az újabb helyzetben megint leblokkolnak. Hozzánk hasonló emberek. Ahogy aztán Jakab leírja Illésről is, hogy hozzánk hasonló ember volt. Az Úr Jézus tanítványai is hozzánk hasonló emberek. Csetlő, botló, leblokkoló, az újabb próbás helyzetben megint csak földhöz ragadtan a problémát látó emberek tudtak lenni. Itt most nem is ők jönnek Jézushoz, hanem Jézus hívja magához a tanítványait, és szól hozzájuk. Igen, minket is Jézus hív magához, és szól hozzánk itt és most. És amikor Jézus szól, akkor arra önkéntelenül felel az ember. Itt is feleltek a tanítványok a maguk módján, leblokkolva, hogy miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában. Hány kenyeretek van? Kérdezte Jézus. Olyan egyszerű kérdés, ugye? Nem azért kérdezi, mert ő ne tudná, hanem hogy mi választ adhassunk. Az Úr Jézus kérdései, Isten kérdései arra szolgálnak, hogy mi válaszadásra vagyunk kényszerítve. És megmondják, hogy 7. Hát igen, mi az ennyinek? De nem olyan sokkal előbb történt az 5000 ember megvendégelése. Ott 5 kenyér volt és 2 hal egy kisgyermeknél. Már elfelejtették? Csak Máté és Márk írja le az evangéliumában ezt a második nagy kenyér csodát is. Aztán okoskodnak persze a tudós professzorok, hogy hát ugyanannak a történetnek egy másik variációjáról lehet szó. Nem, hát Márk evangéliumából világos, hogy egy újabb helyzetben, amikor az Úr Jézus óvja a tanítványait a farizeusok kovászától, akkor kifejezetten, itt a következő szakaszban olvashatjuk, szemrehányást tesz nekik Jézus. Mert van, amikor a tanítvány, noha Jézus tanítványa, mégis annyira hitetlenkedő tud lenni, hogy már csak szemrehányást kaphat Urától. Még mindig olyan kemény szívűek vagytok? Szemetek van, mégsem láttok, fületek is van, mégsem hallotok, nem is emlékeztek? Amikor az 5 kenyeret megtörtem az 5000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyér darabokkal? Ott egy másik fajta, de szintén nagyméretű kosárról van szó. Így felelte 12-t. És amikor a 7 kenyeret törtem meg a 4000-nek, hány kosarat szedtetek tele kenyér darabokkal? Itt egy másik kosárról van szó egyébként. Ez az a kosár, amilyet arra is használtak, amikor Pál apostolt ki kellett menteni Damaszkuszból. Tehát akkor a kosár, amiben egy embert bele lehetett ültetni. Hány kosarat szedtetek tele kenyér darabokkal? Ezt mondták, 7. Erre Jézus újra megkérdezte, még mindig nem értitek? Mind a kettőre emlékezteti Jézus maga őket. Nem egy történetnek a különféle hagyományvariációi, hanem éppen ez a csodálatos és megrendítő benne, hogy ismét hasonló helyzet van. A hasonló helyzetben kiderül, hogy a korábbi hittapasztalat nem elég a jelenben. Most kell közvetlenül Jézusra hallgatni, benne bízni, és neki engedelmeskedni. Nem segít az, hogy korábban már mit éltem át vele. Arról van szó, hogy most mi van, és majd az újabb helyzetben ő emlékeztet arra, hogy mi volt. Egyszer is, meg másszor is. És amikor már harmadszor is értetlen a tanítvány, igen, akkor rászolgál arra, és rászorul arra, hogy Jézus az ő szánó szeretetével nagyon keményen beszéljen velünk. Éppen a tanítványaival. Igen, és mindeközben csodálatos, hogy ezeket a csetlő, botló, értetlen tanítványokat bevonja az ő cselekvésébe. Oda vihetik azt a 7 kenyeret. Ő megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre. Azok hallgatnak Jézus szavára, vette a 7 kenyeret, és ahogy itt megfogalmazza Márk, és emlékezzünk, Márk Péter ige hirdetései alapján írta meg az evangéliumát. A megfogalmazásban csodálatos utalások vannak az úrvacsorára. Az úrvacsorára, amelyben Jézus Krisztus az ő kereszthalálának az értelmét tette nyilvánvalóvá. És hagyta ránk. Vette a kenyeret. Hálát adott. Megtörte. Tanítványainak adta. Ezek a szavak ugyanazok, mint amiket az utolsó vacsorán, az úrvacsora szereztetésének a leírásában olvashatunk. Őt pedig a sokaság elé tették. Volt néhány kis haluk is, igen, csak néhány. De az Úr áldásával abból is jutott bőven. Ettek és jól laktak. Ez a 2 szó pedig kifejezetten emlékeztet a 22. Zsoltárra. Arra a Zsoltárra, amelyben ugye Dávid a maga kínját kiáltja ki Isten felé, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Aztán a Szentlélek ihletése alatt egyszerre csak kiderül, hogy az eljövendő utódnak, az igazi szabadítónak a szenvedését énekli meg prófétai módon. A keresztre feszítettnek a szenvedését. Egész konkrétan átszúrták kezemet és lábamat. De ebben ebben a Zsoltárban van aztán arról is szó, hogy az Urat dicsérik és hirdetik az eljövendő nemzedéknek, aki ezt tette. Esznek a nyomorultak, és megelégesznek. A 22. Zsoltárnak ez a részlete az, amihez egész pontosan kapcsolódik. Ettek, és megelégedtek, jól laktak. Azután maradék darabokat is szedtek össze. Igen, sokkal több mélysége van ennek a történetnek, mint csupán az éhes emberek jól lakatása ott a pusztában. Ettek a nyomorultak, és megelégedtek. Jézusból kaptak, és Jézus által kaptak. Lelki és testi jók. És amit ő ad, az elég, azzal meg lehet elégedni, az mindenre elég. Ahogy majd Pál apostol is megkapja az Úrtól a választ a szenvedésében, amit nem vett el tőle az Úr, hogy elég neked az én kegyelmem. Aztán szó van a maradékról is, igen, ahogy már idéztem, hogy semmi ne menjen kárba. Na ezért szoktunk a csendes heteken is morzsaszedést tartani, összeszedni. Ami pedig ott a testi táplálékként fölhasználható maradék mennyiségét illeti, ugye, 7 nagy kosár. Ismétlem, olyan kosár, amiben egy embert bele lehetett rejteni. Mert Pált ilyenben eresztették le Damaszkusz kőfalán, amikor őt ki kellett onnan menekíteni. Bőséggel van. Túláradóan van. Abból, ami Jézus Krisztus keze által és szava által jut hozzánk. Minket is úgy akar ő elbocsátani most is, hogy kaptunk bőségesen tőle, és mindent rábízhatunk, és csodálhatjuk, hogyha valóban az ő tanítványai vagyunk. Minket is bevon az ő munkájába. Abba a munkába, amiben nem csak egy-két emberről van szó. Itt 4000-ről volt szó. És mi sem tudhatjuk, egy-egy hívő ember, hogy azzal, amivel megáldott az Úr, ki mindenkinek szolgálhattunk. Majd az örökké valóságban kiderül. Nekünk talán azért nem szabad itt látnunk, hogy el ne bízzuk magunkat. Csak egy-kettőt látunk. De az Úr tudja, milyen jelentőséget ad minek? A hívő életünknek. Annak, hogy mi őhozzá tartozhatunk. Az övéi lehetünk. Legyünk valóban az övéi mindnyájan. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy hozzád jöhettünk mi is. Nálad maradhatunk, igédért jöhettünk, nem másért. Hadd jöjjünk mindig így, a te igédért. És akkor minden mást is rád bízhatunk. Önfeledten, bajainkat feledve, átélhetjük, hogy könyörülsz meg rajtunk, amikor leblokkolunk annyi hitbeli tapasztalat után is. Köszönjük, Uram, hogy te belevonsz a te munkálkodásodba, és tiéden keresztül te cselekszel, ott és úgy, ahol és ahogyan nincs meg semmi emberi előfeltétele annak. De ha te kézbe veszed a dolgokat, akkor lesz bőséggel mindaz, ami szükséges. Lelki és testi táplálék lesz, amivel megelégedhet, jól lakhat a nyomorult ember. Köszönjük, hogy most is táplálékot készítettél igédben nekünk, és annyiszor már, és így járulhatunk újra meg újra a te szent vacsorádhoz is. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, tégy minket áldássá azok között, akik közé rendeltél. Amen. Jézus, a te beszédad teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítél.
asztaljon bánatunkban, bár